ennek az ige hirdetésnek a felvétele az ige olvasásának a közepén kezdődik, ezért az érthetőség kedvéért hozzáteszem az elején. Sámuel első könyve, 16. fejezet, 1-től a 13. versekig. Tehát Sámuel első könyve, 16. fejezet, 1-től a 13. versekig. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: meddig bánkódsz még Saul miatt? Hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta: vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mondd: azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. De Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és a fiait, meghívta őket az áldozati lakomára.
Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta: biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek: ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és odavezette Sámuel elé, de ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát, de Sámuel ezt mondta Isainak: ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak: üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzente át neki, és elhozatta. Ő pedig piros porzsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr: rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvére jelenlétében. Akkor az Úr lelke száll Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Újraolvasom ebből a fejezetből az első 13 versből a 7. versnek a szavait: nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Az orvostudomány egyik legnagyobb és legnagyszerűbb felfedezése és találmánya a röntgen sugár, amelynek a segítségével lehetőség van arra, hogy lehessen látni azt is, amit kívülről nem lehet, hogy lehessen vizsgálni az emberi test, az emberi szervezet legbelső, legelrejtettebb részeit és szerveit is. Nagy-nagy lehetőség ez, ugyanakkor egészen félelmetes is. Kevés megrázóbb dolog van annál, mint amikor valaki kezébe vesz egy leletet, egy ilyen röntgen leletet, amelyen látni lehet az elváltozást, adott esetben a rossz indulatú elváltozást. De mégis ez az egyetlen lehetőség arra, hogy valaki meggyógyuljon, mert hogyha ez nincsen, ha ez nem mutatja ki a bajt, akkor az végzetes is lehet. Ezt olvastuk itt Isten igéjében: az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Nem a külső alapján, nem a látszat alapján ítél az Úr. mert ő azt nézi, ami ott legbelül van. A szív a Biblia szerint a gondolatainknak, az érzéseinknek, az akaratunknak, az egész lényünknek a középpontja, az egész belsőnk, ami azt mutatja, hogy kik is vagyunk mi igazán. És ezért, amikor az Isten átvilágításáról beszélünk, akkor ott mindig a szív vizsgálatáról van szó. Az Isten számára ez a fontos, hogy mi van a szívünkkel, és mi van a szívünkben. Ez pedig három hírt jelenthet a mi számunkra. Három hír, ami közül az első egy jó hír, a második egy rossz hír, és van még a végén még egy jó hír, amit el lehet mondani. Ezeket most felsorolom, aztán röviden szeretnék róluk szólni, és aztán ezek alapján néznénk meg ezt a történetet, hogy ebben hogyan is látjuk mindeznek a megvalósulását. A jó hír az úgy szól, hogy az Isten látja a szívünket. A rossz hír, a második, az úgy szól, hogy az Isten látja a szívünket. A harmadik, az újabb jó hír, az pedig arról szól, hogy mindezek ellenére az Istennek mégis kell a szívünk. Miért jó hír az, hogy az Isten látja a szívünket? Azért jó hír, mert mindannyian valami ilyesmire vágyunk. Arra vágyunk, hogy valaki végre meglásson, észrevegyen bennünket. Valaki felfedezzen, és olyannak lásson bennünket, amilyenek valójában vagyunk. Mert hiszen sokan vannak körülöttünk, sokan látnak bennünket, sokan figyelnek is bennünket, de az a kérdés, hogy van-e valaki, aki igazán ismer minket. A nagy fájdalmunk az az, hogy bár sokan látnak és sokan figyelnek bennünket, de nagyon kevesen vannak, akik igazán tudják azt, hogy kik is vagyunk, akik igazán ismernek bennünket. A kisfiam, amikor szeretné, hogy felfigyeljek rá, és arra, amit ő tesz, már éppen produkálja magát, akkor azt szokta mondani, hogy lássad, apa, lássad már. Ez azt jelenti, hogy nézek oda, figyeljek oda, hogyha mással vagyok elfoglalva, lássad, hogy mit csinálok. Mert azt szeretné, hogyha látnám, hogyha észrevenném azt, hogy mi az, amit ő tud, mi az, amire képes. Van egy másik nagy ember is, akit lehet idézni, úgy hívják, hogy Ady Endre, akinek az egyik híres versében szintén megfogalmazódik ez a vágy. Amikor azt írja, ezt a vágyat így fogalmazza meg, hogy látva lássanak, hogy látva lássanak. A kisfiam és a költő között az ő vágyaikban igazából nincsen különbség. Mindannyian erre vágyunk, hogy látva lássanak, hogy valaki tényleg észrevegye azt, hogy kik is vagyunk mi valójában. Nem csak a felszínt, nem csak a gyengeségeinket, vagy a tévedéseinket, vagy a hibáinkat, nem csak azt, hogy hova jutottunk, hanem azt is, hogy hogyan jutottunk, és miért jutottunk oda, ahol vagyunk. Akár magasságban vagyunk, akár mélységben. Olyan jó lenne, ha ezt is látnák, a hátterét, és mindazt, ami bennünket leír, és ami bennünket jellemez. Lehet az is, hogy éppen mi magunk vagyunk ennek az akadályozói. Éppen mi magunk vagyunk, mert nem tudjuk megnyitni magunkat, nem tudunk kitárulkozni. Az ember fél attól, hogy egészen megnyissa magát a másik ember előtt. Miért? Azért, mert hogyha kinyitom magam, hogyha egészen láthatóvá teszem magam a másik ember felé, akkor sebezhetővé válok. Akkor azzal vissza lehet élni, és azt nagyon nem szeretnénk. Lehet, hogy mi magunk vagyunk az akadályai, azért, mert állarcokat hordunk, azért, mert szerepeket játszunk, azért, mert lehet, hogy másképpen viselkedünk, hogyha otthon vagyunk, másképpen viselkedünk a gyülekezetben, másképpen viselkedünk a munkahelyen, vagy ott, ahol éppen megfordulunk. Függ attól, hogy mit teszünk, mit mondunk, hogy éppen kivel beszélünk, hogy éppen hol vagyunk, kinek a társaságában. És ezért olyan jó hír az, hogy az Isten igazán ismer bennünket. Hogy előtte nem kell takargatni semmit, és nem kell rejtegetni semmit, nem is érdemes, azért, mert ő olyannak lát bennünket, amilyenek vagyunk. Ő látja mindazokat az értékeket, amiket talán mások nem látnak, amiket szeretnénk megmutatni, de nem sikerül annyira. Azért látja, mert ő adta ezeket nekünk. és akkor is látja, hogyha ezekre rárakódott sok minden az évek folyamán, az élet terhe rárakódott, és eltakarja ezeket, eltakarják a ráncok is, meg sok minden más, de az Isten tudja, hogy mi lakik a szívünkben, hogy milyen vágyaink vannak, hogy milyen értékeink vannak, amik talán nem mindenki számára egyértelműek. Az Isten ismer és lát, és ez nagyon jó. De az, hogy az Isten lát, azt mindannyian érezzük, hogy tud rossz is lenni. Tud rossz is lenni, és ezt nem is kell nagyon sokat magyarázni, hiszen az Isten előtt tényleg úgy látszódik fehéren-feketén, mint egy röntgen képen az, hogy mi van a szívünkben, és ő látja azt is, aminek nem kellene ott lennie. Hiába próbáljuk rejtegetni, hogyha mindenki előtt el is tudjuk rejteni, ha meg tudunk téveszteni másokat, az Isten nem tudjuk becsapni. Amikor Sámuel itt ebben a történetben meglátta az első fiút, Eliábot, akkor azt mondta, hogy igen, ő az. Ő lesz az Istennek a felkentje. Hát egészen úgy néz ki, mint egy király, majdnem olyan magas, mint Sámuel, majdnem mint Saul, az első király, olyan jóképű, olyan erős. Ő lesz az új király, és azt mondja Isten, hogy ne őt kent fel királynak, mert én megvetem őt. Mert azt, amit a szívében látok, az nekem nagyon nem tetszik. A szívben nézni mindig kockázatos dolog, és csak a legbátrabb emberek merik megtenni, akár azt, hogy a saját szívükben nézzenek, akár azt, hogy bárkit is megengedjenek, hogy a szívében nézzenek. Mert nagyon nem mindegy, hogy aki lát, az aztán mit is kezd azzal, amit lát. Nem mindegy, hogy aki lát bennünket és látja a szívünket, az hogyan viszonyul hozzánk. Visszaél vele, vagy segíteni próbál és gyógyítani próbál. És a jó hír, és ez a harmadik hírünk, ami jó hírként hangzik, az, hogy az Isten ránk néz, és nincsenek illúziói, látja mindazt, amit nem kellene, amit nem jó látni, de mégis az ő jóságával és az ő szeretetével fordul felénk. Minden megnyilvánulása erről szól. Jézus, amikor itt járt ezen a földön, akkor a tanítványok, akik ott voltak mellette, ezt tapasztalták, és ebben éltek. Ebben teltek a hétköznapjaik, hogy az Istennek ezt a szeretetét tapasztalhatták. Jézus mindig őszinte volt, és mindig szókimondó volt. Ő soha nem próbált hízelegni az embereknek, vagy udvarolni nekik, vagy megnyerni a barátságukat azzal, hogy jót mond róluk. És a tanítványok is hallottak tőle sokszor kritikát. Elmondta, rámutatott a bűneikre, a tévedéseikre, rámutatott arra is, amikor megtagadták, amikor elfordultak tőle. És ezek a tanítványok mégis ott maradtak Jézus mellett. Miért? Azért, mert azt érezték, hogy bár Jézus látja őket, és mindazt, amit tettek, mindazt, amit gondoltak, de mégis szereti őket. És hogy mennyire szereti, az igazán az ő keresztjén látszódott meg, amikor ezekért a tanítványokért, az őt eláruló, őtőle elforduló, elszaladó, egyedül hagyó tanítványokért odaadta önmagát, és odaadta az életét. Megszakadt a szíve azért, hogy a mi szívünket megmentse, megtisztítsa és meggyógyítsa. Az Isten Jézusban ezt üzeni, hogy nem kell rejtegetnünk előle semmit. Azt üzeni, hogy mindannyiunknak, hogy nekem így is kell lesz. Úgy, ahogy vagy, mert ez vagy te, mert ez a te szíved, és ezt hozhatod hozzám. Az Isten látja a szívünket, látja azt is, amit nem kellene, de az Istennek mégis kell a szívünk, és mégis kell az életünk. Ezek a hírek, amiket ez az üzenet hordoz a mi számunkra, és szeretném ennek a történetnek az alapján egy kicsit még jobban megerősíteni ezt, mi az, amit látunk, mi az, amiről szól ez a történet itt Sámuel könyvében. Rögtön azzal kezdődik, és azzal a mondattal, és ezt szeretném először kiemelni, hogy az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek. Mire utal ez az azonban? Arra a helyzetre, amiben akkor, ott és akkor Izrael népe élt és volt. Arra a helyzetre, amiben ez a nép szenvedett az első király, Saul zsarnoksága alatt, szenvedett, és nem látta a megoldást, és nem látta a kiutat. És az az érdekes, hogy ezt a helyzetet önmaga is okozta magának ez a nép, hiszen királyt követelt, azt mondta, hogy nekünk is legyen királyunk, olyan, mint a többi népnek. És egyébként a hívő ember gondja itt kezdődnek, amikor irigyelni kezdi a világot, amikor azt mondja, hogy nekik van, nekem nincs, nekem is legyen olyan, én is úgy akarok élni, ahogy a többiek, akik az Isten nem ismerik. Ez a nép ezt mondta, és az Isten megadta nekik, bár figyelmeztette őket, és most elérkezett ez, elérkezett, amitől óvta őket, Saul személyében, ez a nép szenvedett, és nem tudta, hogy hogyan tovább. Olyan állapotban voltak, amelyben érezték a tehetetlenségüket, amelyben a szívüket a félelem töltötte be. Ez az érzés uralkodott el rajtuk. Olyan megdöbbentő, hogyha ezt a történetet olvassuk, akkor azt látjuk, hogy mindenki fél. A városnak a vénei, ahova Sámuel igyekszik, azt olvassuk, hogy remegve jönnek ki eléje. Remegve jönnek félelemmel, hogy vajon most mi lesz. Itt van a nagy ember, a nagy proféta, mit hoz nekünk, jót vagy rosszat? Mi lesz ezután velünk? Mi lesz a jövőnk? Van-e jövőnk egyáltalán bármilyen? És azt látjuk, hogy még maga Sámuel is fél. A nagy proféta, Istennek az embere, amikor Isten megszólítja, és azt mondja, hogy menj oda, akkor azt kérdezi, hogy hogyan mehetnék? Saul megöl engem. Mi derül ki ezekből a szavakból? Hogy azt gondolja Sámuel, hogy Saul nagyobb és erősebb, mint az Isten. Hogy Saulnak ki van szolgáltatva, és az Isten pedig nem fogja megvédeni őt. Tele van félelemmel, Sámuel maga is. És ebben a helyzetben szólal meg az Isten, azonban megszólal az Isten, és azt mondja, azt kérdezi először, meddig bánkódsz még Saul miatt? Sámuel nem csak fél, hanem szomorkodik is. Szomorú, mert ő volt az, aki felkente Sault királynak, és most azt látja, hogy az ország romokban hever. Ő volt az, aki felkente, az ő szolgálata nyomán alakult ki, mindezt gondolhatja, azt gondolhatja, hogy itt ő most kudarcot vallott. Milyen sokan vannak közöttünk is, akik érezték már ezt, vagy akár éppen most érzik ezt, hogy kudarcot vallottam. Hogy abban, amit próbáltam jó szándékkal, az valahogy nem sikerült, valahogy balul ütött ki, rosszul alakultak a dolgok. Én mindent megtettem, és most lám mégis nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Kudarcot vallottam. Mennyi szülő, nagyszülő érzi ezt, érezheti a gyermekével kapcsolatban. Megtettem mindent, és nem ott van az én gyermekem, az én unokám, ahol szeretném. Mennyi tanár érezheti ezt a diákjaival kapcsolatban? Mennyi lelkész érezheti egy-egy gyülekezeti tagjával kapcsolatban? Én megpróbáltam mindent, megtettem, és valahogy mégsem alakulnak úgy a dolgok, ahogyan szeretném. És az Isten jön, és azt mondja, hogy indulj el, én elküldelek, én újat akarok kezdeni, én újat kezdek, egy új korszakot, ahol nem a félelem, és nem az elkeseredés lesz az Úr, hanem én leszek az Úr. És az Isten nem csak diagnózist állít fel az ember szívéről, hanem terápiát is, és ez a terápia az nem más, mint az ő benne való feltétlen bizalom. Mert az Isten lehetőségei ott kezdődnek, ahol a mieink véget érnek. Ott kezdődik az ő cselekvése, ahol a mi imádságaink elhalkulnak, vagy elhallgatnak, amikor ott állunk tehetetlenül, és akkor azt látjuk, hogy az Isten nem tehetetlen, hanem az ő számára lehetséges, az is, ami számunkra nem. Ő jön, és újat akar kezdeni. És nem segít, hogyha mi sóhajtozunk, ha megmutatjuk a sebeinket, megmutatjuk azt, hogy hol fáj, ez még így kevés, arra van szükség, hogy elhiggyük, hogy az Isten akar újat kezdeni, és tud újat kezdeni velünk. Töltsd meg olajjal a te szarudat, mondja Sámuelnek, és indulj, mert én küldelek. És ez az olaj, ez nem más jelképez, mint az Isten magát, az ő lelkét, az ő jelenlétét, és az Isten így akarja az ő jelenlétét, az ő szent lelkét odaadni, mert igazán erre van szükségünk a betegségeinkben, a kiszolgáltatottságunkban, a megkötözöttségeinkben, a hitetlenségünkben vergődve. Erre van szükségünk a leginkább, az Isten szabadítására, arra, hogy tudjuk és elhiggyük, hogy az Úr él, és ő ki akar hozni abból, amiben vagyunk, ő újat akar kezdeni. A 23. Zsoltárban is olvasunk erről, hogy az Isten olajjal keni meg az én fejemet, és csordultig van az én poharam. És hogyha a halál árnyékának völgyében járok is, akkor sem félek semmitől, mert tudom, hogy ő ott van velem, hogy ő elkísér. Egyedül így van esélyem a küzdelemben, a bűnnel, a nehézségekkel való harcaimban, akkor, hogyha ezt tudom, elküldelek, mondja Sámuelnek az Isten, mert az Isten látja Izrael népét, látja Sault is, aki a gonoszságával gyötri ezt a népet, de éppen ez az, ami cselekvésre indítja az Istent. És így küldi el a prófétát Dávidhoz. És azt mondja neki, hogy beszélj vele, beszélj ezzel a fiúval, és mondd el, hogy én új életet akarok hozni az ő számára, és egy új helyzetet akarok hozni az ő számára is. Ugyanaz lesz a feladata, mint eddig, pásztor lesz, csak most már nem egy nyáj fölött, hanem egy egész nép fölött lesz pásztor ez a fiú. Mondd el neki, hogy én többet készítek neki, mint amiben most van, mint amit most él. Mondd el neki, hogy feladata van, mondd el neki, hogy küldetése van, és ebbe a küldetésbe neki be kell állnia. És így érkezik az Isten igéje oda a városba, és Dávidhoz, magához is. És az is érdekes, amikor megkérdezik Sámuelt, hogy hogyan érkezett, mivel jöttél, megkérdezik, hogy vajon békességet hozol-e. És Sámuel azt mondja, hogy békességet hozok, mert az Isten igéje az ezt hozza. Hozhatna mást is, hozhatna ítéletet, hozhatna sokszor feddést, és jogosan tenni, de az Isten igéje az békességet akar hozni. És Sámuel ott azt kérdezi ettől a néptől is, a város lakóitól, hogy akarsz-e békességet, akarsz-e megbékélni az Istennel, önmagaddal, a másik emberrel, megteheted. És Sámuelnek áldozatot kell bemutatnia, hogy akik ott vannak, megértsék, hogy mekkora súlya van mindennek, hogy ezt nem lehet csak úgy, hanem ennek áldozatra van szükség ahhoz, hogy meglássuk, hogy az Isten hogyan tud gyógyítani, és hogyan tud békességet szerezni. Az Istennek sokba kerül ez a békesség, és mi tudjuk azt is, hogy ez az áldozat a mi számunkra az Isten fia volt. Ilyen sokba került, és ilyen nagy ára volt a békességnek a mi számunkra. De érkezik ez a békesség az Isten igéjével, és keresi Dávidot, és amikor felvonulnak ott a fiúk, a testvérek, a 7 testvér, akkor Sámuel azt látja, és azt az üzenetet kapja az Istentől, hogy egyikük sem az. Sem az első, sem a következő, sem a 7. És akkor Sámuel felteszi ezt a kérdést az apának, Isainak, minden fiad itt van. Minden fiad itt van. És amikor az Isten a szívünket vizsgálja, akkor nekünk is felteszi ezt a kérdést. Talán pont így, ezekkel a szavakkal, talán másképpen. Itt van mindenki a családodból. Itt van, ahol te vagy, az Isten közelében. Itt van, amikor te eljöttél az Isten színe elé, erre az ünnepre, erre a lakomára, erre az áldozatra. Itt van, amikor eljöttél erre az estére, hogy eljössz ennek a hétnek az estére. Itt van mindenki a családból, itt van minden fiad, itt van mindenki, aki fontos a számodra. Az Isten megkérdezi, és azt is megkérdezi, hogy ha nincsenek itt, akkor mennyire hiányoznak. És hogyha hiányoznak, akkor megkérdezi, hogy mi az, amit te megtettél azért, hogy itt legyenek. Mi az, amit tudtál tenni azért, hogy ők is ott legyenek. Mert az Isten azt szeretné, hogy mindenki itt legyen. Az Isten azt szeretné, hogy azok is itt legyenek, akik most nincsenek itt. Azt szeretné valahogy, hogyha az a lelkület lenne bennünk, ami Pál apostolban volt, aki azt mondta, hogy amikor a népére tekintett, hogy akár még én is elkárhozom, csak hogy a többiek üdvösségre jussanak. Még ez is lehet az ára, de ennyire szeretném azt, hogy ők is ott legyenek, ahol én vagyok. Az evangéliumban olvasunk egy történetet egy édesapáról, aki a beteg fiát viszi oda Jézushoz, és mindent megtesz, de nincsen gyógyulás, és azt kérdezi Jézustól, hogy lehet-e valamit tenned? És Jézus azt kérdezi vissza, hogy lehetséges valamit tennem? Minden lehetséges annak, aki hisz. Olyan nagy hittel vitte ez az apa a fiát, még ha kétségei is voltak, hogy aztán meggyógyult ez a fiú ott Jézus jelenlétében. Mennyire hiányoznak, akik nincsenek itt, és hogyan vagyunk, hogyan tudunk ünnepelni. Azt mondja Sámuel, hogy addig nem ülünk le, és addig nem ünnepelünk, amíg nincsen itt a legkisebb. Mert Isai az apa azt mondja, hogy hátra van még a legkisebb. Igaz, hogy ő vele nem szoktunk annyit foglalkozni, ő kint van a mezőn, őrzi a nyájat, ő ilyen komoly dolgokba úgyse avatkozhat bele, hátra van még a legkisebb. Néha mi magunk érezzük magunkat így. Lehet, hogy mások mondják rólunk, lehet, hogy mi magunk érezzük, hogy mint hogyha olyan kicsik lennénk, mint hogyha olyan értéktelenek lennénk, mint hogyha a többiek sokkal többet érnének. Dávid ott van kinn a mezőn, messze a családtól, messze az otthontól, és érkezik hozzá az Isten igéje, és azt mondja Isten Sámuelnek, hogy most azonnal üzenj érte, és hozzátok ide. Mert az Isten azt akarja, hogy ott legyen, hogy nem akarja, hogy ott maradjon, ahol van, ott kinn a mezőn, nem akarja, hogy mi ott maradjunk, ahol vagyunk, távol az értékektől, távol ott, attól a helytől, ahol lennünk kellene, az ünneptől, az üdvösségtől, azt akarja, hogy ott legyünk mi magunk is. Azért, mert az Isten számon tart bennünket. Azért, mert látja a szívünk állapotát, látja a félelmeinket, látja a távolságot, látja a gyengeségeinket, de ő mégis hívni akar, és hív magához. És ez az, ami elindítja, és ami cselekvésre indítja az Istent. Ez az, ami hívta Dávidot, és ez az, ami hív bennünket is. És azzal fejeződik be a történetnek ez a része, hogy Sámuel fogta az olajos szarut, és felkente Dávidot, és innentől kezdve az Úr lelke betöltötte őt, és vele is maradt. Ez a lehetőség a mi számunkra is. Hogyha valaki hajlandó egészen feltárni az ő szívét az Isten előtt, akkor érkezik, akkor érkezhet a gyógyulás. És akkor nem az a kérdés már csak, hogy mi van a szívünkben, mi van a szívünkkel, hanem legfőképpen az a kérdés, hogy mi van, hogy nem csak, hogy mi van a szívünkben, hanem hogy kié igazán a szívünk. Azért volt Dávid kiválasztott, mert az Isten látta benne azt, hogy ő oda tudja adni a szívét. Nem azért, mert ő jobb volt, mert ő tökéletes volt. Látjuk az ő életében, hogy sok mindent elkövetett. Olyat, amit az Isten nem szívesen látott. De mégis kiválasztotta azért, mert Dávid kész volt odaadni önmagát egészen, és odaadni az ő szívét egészen. Egy másik kis történettel hadd fejezzem be, hogyha már orvosi példáknál vagyunk, ez a testrészünk nem kerül elő ezen a héten, de talán szemléletes példa lehet, meg azért is jutott eszembe, mert éppen nekem is aktuálisan sajnos találkoznom kellett vele a fogorvossal, el kellett menni, és van egy kis történet, amelyben egy kislánynak is el kell menni a fogorvoshoz, és nagyon fél tőle, és ahogy beül a székbe, akkor mégiscsak legyőzi valahogy a félelmét, és odafordul, és megkérdezi az orvost, hogy doktor bácsi, kérdezhetek kettőt? Igen, kérdez bátran. Tudsz te fogat húzni? Igen, tudok. És szeretsz te engem? Igen, szeretlek. Akkor kinyitom a számot. És úgy gondolom, hogy valahogy így lehetünk az Istennel is, hogyha tudjuk, hogy ő, aki teremtette ezt a világ mindenséget, aki teremtette a mi életünket is, ő ért hozzá. Érti és látja azt, hogy mi a baj vele, látja azt, hogy hogyan lehet segíteni, és azt is tudhatjuk, mert sokszor bebizonyította, hogy nagyon szeret bennünket. És hogyha ez a kettő igaz, akkor bátran megmutathatjuk a szívünket, oda vihetjük egészen úgy, ahogy van, mindazzal, ami benne van, akár rossz dolgok, akár jó dolgok, vihetjük oda, és akkor ő a kezébe veszi, meggyógyítja, és akkor mi is lehetünk az Isten szíve szerint való emberek. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azt, hogy hittel valhatjuk azt, amiről ez az ének beszél, aminek a dallamát most hallhattuk, hogy atyám két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Köszönjük, Urunk, hogy hozzád fordulva kérhetjük és hisszük, hogy meghallgatsz, amikor azt kérjük, hogy tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban, rejtsd el sorsomat. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, azt, hogy Te látsz bennünket, látod a mi szívünket, és tudod, hogy mire van szükségünk, tudod, hogy szabadulásra, gyógyulásra van szükségünk, tudod, hogy hol fáj, hogy mik azok a sebek, amiket nem tudtunk eddig begyógyítani. Kérünk, Urunk, azért, hogy könyörülj rajtunk, és ad, hogy megláthassuk mi is úgy magunkat, ahogyan Te látsz bennünket, ahogyan Te nézel ránk. Hogy láthassuk magunkat a Te szemeddel, mert ez az igazi és tiszta látás. A mi szemünk az sokszor elhomályosul, mi sokszor a külsőségeket látjuk csak, a felszínt és a látszatot, és nem látunk bele a Te munkádnak a mélységeibe. Nem látjuk a hátteret, segíts, hogy elhiggyük, hogy Te ott munkálkodsz a háttérben, akkor is, amikor mi talán nem látjuk, nem vesszük észre, Te készítesz már bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy Te ismersz, nem csak most, és nem csak akkortól, amikor először megszólítottál, hanem öröktől fogva ismersz bennünket, hogy neked terved volt mindig is az életünkkel, nem csak most, amikor már egészen egyértelmű a számunkra. Köszönjük, hogy mi is olyan fontosak voltunk neked, mint Dávid, akiért utána mentél, akiért üzentél, és akiről azt mondtad, hogy neki is ott kell lennie. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy amikor ránk néztél, akkor is ezt mondtad, hogy nélküle nem lehet üdvösség, neki is ott kell lennie az üdvösségben. Köszönjük, hogy így gondoltál ránk, és ezért lehetünk most is itt. Kérünk azért, hogy mindig tudjunk hálásak lenni ezért a szabadításért, mindig tudjunk hálásak lenni az új élet, az új kezdet lehetőségéért, mindig el tudjuk hinni azt, hogy ami nekünk lehetetlen, az neked lehetséges. Könyörgünk mindazokért, akik fontosak a számunkra, és akik nincsenek itt. Kérünk, hogy az ő életükben is munkálkodj. Kérünk azért, hogy őket is hozd el a te országodba. Kérünk azért, hogy így áld meg bennünket, áld meg ezt a hetet, ennek a hétnek minden estéjét. Hozzá minél többeket, ébresz vágyat arra, hogy figyeljünk a te igédre, hogy hallgassunk téged, hogy benned, általad növekedjünk, és hogy így lehessen áldott a mi életünk is, és add, hogy igaz legyen ránk is, ami Dávidra, hogy a te szent lelkeddel betöltötted őt, és ez a lélek vele is maradt mindig. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetésként csak annyit mondanék, hogy a következő estéken és az Isten igéje és az Isten lelke szeretettel várja a testvéreket, hogy figyeljünk rá és vegyük az ő üzeneteit. Abban a rendben, ahogy ki is van írva a hirdető táblán, minden este 6 órakor érkezhetünk az Isten tiszteletre. És másodszor szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy itt lehettem. Már hosszú ideje nem voltam, és nagyon jó itt lenni, és jó látni az ismerős arcokat, és Isten áldását kívánom innen is most is a gyülekezet egészére, a testvérekre, a családokra, és adja az Úr, hogy mindez valóban igaz lehessen mindannyiunk számára. Adjuk oda, mutassuk meg neki a szívünket, és ő elhozza a gyógyulást, ő elhozza az utat, és akkor áldott lesz mindannyiunk élete. Ezt kérjük az utolsó énekünkben is, hogy az ő lelkének a tüzét ébreszte bennünk, és ezt az éneket fogjuk elénekelni, amelyet kivetítve láthatunk, és majd tüzed, Uram Jézus, szítsd a szívemben. fogadjuk az áldást Jézus szavaival. A te hited megtartott téged, menj el békességgel. Amen.